Jó napot kívánok! Önök az Inforádió Arena című műsorát hallják, a mikrofonnál Dénes Tamás, vendégem pedig Kassai Viktor játékvezető, aki egyrészt a Bajnokok Ligáján is közre fog működni a döntőmérkőzésen, illetőleg megy majd a nyári Euróbajnokságra. Tulajdonképpen viszonylag friss hír az, hogy a Bajnokok Ligája döntőjére is meghívást kapott. Hogy kapja meg ilyenkor az ember a jó hírt? E-mailen keresztül, felhívják telefonon?
Hát általában ez úgy működik, hogy a nagy meccsek előtt egy telefonhívást kapnak a játékvezetők. Ugye én most kivétel voltam, hiszen én idézőjelben csak tartalékbíró leszek majd ezen a mérkőzésen.
Ez nagyon idézőjelben
tegyük. Igen, úgyhogy én egy e-mailen kaptam értesítést. Úgyhogy ez a keddi napon történt, tehát tényleg azért nagyon friss az információ. De hát sok idő már nincs addig, hiszen két hét is már itt is van a BL döntő.
Ugye azért nyilván ezt megelőzte az, hogy nem csak ön, hanem az egész csapat, amelyet dirigált, jó teljesítőt nyújtott fontos mérkőzéseken tavasszal. Lehet azért arra számítani ilyenkor, hogy lesz megkeresés?
Lehet, csak igazából nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ember tényleg a befutók között lesz majd a végén. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szoros az élmezőny most az európai játékvezetésben. Nagyon sok hasonló kvalitású és jó minőséget képviselő kolléga van, és nagyon nehéz azért odaérni, hogy valaki a döntőben akár csak tartalékbírói szerepet is kaphasson. Úgyhogy ezért is gondolom, hogy ez egy nagy dolog, és abszolút nem degradálóan élem ezt meg, hogy csak tartalékbíró leszek ezen a mérkőzésen, hanem pont ellenkezőleg, hogy ez egy elismerés, főként annak, ahogy a mi csapatunk tavasszal teljesített az európai kupákban.
Talán több eszem első személyben is mondhatjuk, hogy nagy tisztelői vagyunk Palotai Károlynak, azért érdemes őt említeni ezen a ponton, mert ő volt, aki két back döntőn is vezetett, hát így most már Kassai Viktor is a két back döntősök közé kerül fel.
Igen, picit azért ez más, tehát azért azt gondolom, hogy a Karcsi bácsi, amit elért ugye a 76-os és a 81-es back döntőnél, ő kétszer is a sípot fújhatta. Valóban azért én is kétszer, másodszor leszek majd ezen az eseményen, de azért azt gondolom, nem lehet összehasonlítani a kettőt, hogy valaki vezeti a mérkőzést, vagy tartalékbíróként vesz részt.
A lelki ráhangolódás, mert nyilván a játékvezetőnek is van egy lelki ráhangolódás az eseményre, e tekintetben lehet különbséget tenni, hogy már eleve úgy megyek ki, hogy tudom, hogy elvileg én azt gondolom, hogy úgy kell kimenni, hogy lehet, hogy az első percben be kell lépni.
Igen, tehát fontos az, hogy az ember helyén tudja ezt kezelni, hogy mi is a szerepe és mi várhat rá. Én tudom azt, hogy nem nagy eséllyel lehetséges az, hogy én valóban vezetek majd ezen a mérkőzésen, sőt, azért, hogyha látjuk a statisztikákat, a minimálisnál is kisebb az esélye annak, hogy valamikor is a játékvezetőt le kell cserélni, az tényleg egy extrém esetnek kell előfordulnia, tehát úgy gondolom, hogy reálisan kell ezt értékelni, tehát a fontos az, hogy felkészülten érkezzek oda a mérkőzésre, hogy ha bármi történik, akkor ott legyek és készen legyek, viszont azért nem szabad abba beleélni magát az embernek, hogy na, akkor mégiscsak van esélye pályára lépni. Tehát azért mégsem hasonló, mint egy cserejátékos, mert egy cserejátékos ugye mindig bízik abban, hogy beszállhat. Igazából a játékvezetésben arról van szó, hogy mi nem bízunk abba, sőt, nem akarunk beszállni, de ha be kell, akkor viszont legyünk készen.
Ezt akartam kérdezni, hogy azért a játékvezetők többsége között legendásan jó az együttműködés. Annak idején, amikor beszéltünk, talán arról is szó került, hogy még Howard Bebbet is emlegettük, hogy jó a kapcsolat például, és nem azért jutott most eszembe, most is egy angol bíróról lesz majd vezetőként szó, de ilyenkor beugrani nyilván az ő csapatába, ez okoz bármifajta nehézséget?
Hát furcsa érzés, ez biztos, hiszen azért általában azért a saját csapatommal dolgozom. Most 6 angol kolléga mellé kell nekem, mint egy idegen testnek beépülnöm ebben a 3 napban. Biztos, hogy ez egy más érzés lesz, de hát ezt meg kell tudni oldani. Tehát a játékvezetés arról is szól, hogy mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, és egy új és szokatlan körülmény lesz, hogy most én leszek egy idegen test egy csapatban, de meg kell tudnom ezt oldani. Úgyhogy igazából ezt én is kíváncsi várom ezt a feladatot.
Bevallom, én nem tudtam, csak amikor most utána néztem, akkor jöttem arra rá, hogy ugye 2014-ben Csakir volt a 4. játékvezető a Bajnokok Ligája döntőben, és utána ő 15-ben vezetett. Tavaly Eriksson volt a tartalék, éppen a 4. játékvezető, aki most megkapta az Európa Ligát. Nos, ebből az egy nagyon pozitív folyamatot tudnék mondani, hogy akkor most Kassai Viktor a 4. játékvezető, és akkor majd 2017-ben, de hát azért nyilván nem ennyire az egyszerű helyzet. De mindesetre az emberek az önbizalmának feltétlenül jót tesz egy ilyen megkeresés.
Így van, tehát az ilyen egyszerű lenne a játékvezetésben kiszámolni a következő küldéseket, akkor nagyon egyszerű dolga lenne a médiának, vagy akár a játékvezetőknek is tudni azt, hogy kivezeti jövőre akármelyik döntőt. Én nem hiszem, hogy ez így működik, ez egy érdekesség, de a valósághoz szerintem sok köze nincs. az biztos, hogy ez egy pozitív elismerés, egy megbecsülés az, hogy egy ilyen mérkőzéssel raktak engem rá, és mint mondtam, ez valószínűleg a tavaszi és az elmúlt évek és a tavaszi teljesítmények a megbecsülése.
Egyébként finanszíális értelemben van különbség, hogy valakit milyen posztra hívnak? Tehát, hogy negyedik bírónak, vagy vezetőbírónak, vagy itt az UEFA ad egy napi díjat, és akkor teljesen mindegy, ki milyen szerepet tölt.
Van különbség, persze, tehát azért a játékvezetés azért úgy premizálják az embert, hogy ki mit teljesít, tehát a játékvezetőnek azért más a megítélése, mint egy tartalékbírónak. Azt gondolom, ez teljesen normális, úgyhogy ilyen szempontból ez egy tiszta dolog.
És akkor, ha kimegy, akkor ugye Milánóban végig együtt lesz, tehát akkor már teljesen integrálódik a csapatba, a hétköznapban, de előtte az órákban is, hogy együtt akkor a teljes játékvezetői stáb.
Így van, tehát valószínűleg ugye a kora délutáni órákban fog megérkezni majd az angol különítmény és a magyar is.
A kora délutáni órák az a meccs előtti napot jelenti, vagy a meccs napot?
Igen, tehát minden
meccs... A csapatoknál van egy UEFA szabály, hogy mikor kell megérkezni a játékvezetőknek.
Ugyanez megvan nálunk is, tehát mind a bíroknak, mind a csapatoknak a meccs előtti nap kötelező megérkezniük abban a városban, ahol rendezik a mérkőzést, de ez így van a csoportmeccsek alatt is, tehát ez nem csak a döntőre vonatkozik, tehát itt már nincs arról szó, hogy BL mérkőzésen, hogy valaki aznap érkezik, hiszen hogyha bármilyen probléma merül fel az utazással, akkor hát azt nem lehet berizikózni, hogy esetleg elmaradjon a mérkőzés. Tehát itt ugyanúgy a döntőnél, hogy egy nap hamarabb kell érkeznünk, és a mérkőzés előtti napon van egy edzés a helyszínen, a stadionban, éppen azért, hogy az ember kicsit megszokja a környezetet, bár azért...
Mondjuk a Szanszirónál kell bármit is megszokni?
Igen, épp ezt akartam mondani, hogy azért, aki ilyen szinten vezet már, valószínűleg azért egyszer-kétszer már járt azért abban a stadionban. Csodálkoznék, hogyha az angol srácok nem lettek volna még ebben a stadionban. Úgyhogy ott lesz egy edzés, illetve ott lehet találkozni az UEFA-nak azokkal a kollégáival, akik a szervezésért felelősek, hiszen azért egy döntőnél sokat több körítés és egyéb megbeszélni való lehet, ami fontos lehet a játékvezetőre nézve is.
Szeretnék két mondatot arra is szállni, és ha megengedik, kitérnék arra is, hogy nem ön lesz az egyedüli Bajnokok Ligája vezető döntős a magyar játékvezetői karban ebben az esztendőben. Kulcsár Katalin is vezeti majd Reggio Emiliában a női döntőt. Azt hiszem, hogy azt elve ki lehet mondani, hogy ez egy óriási megtiszteltetés a magyar játékvezetői karnak. Nyilván önök jó nexusban vannak, segíteni tudja valamivel, tapasztalattal, vagy neki olyan rutinja van már a nemzetközi porondon, hogy erre nincs szükség?
Hát azt gondolom, hogy aki már idáig eljut, hogy jelölik egy ilyen mérkőzésre, ugye a női futballban, a női klubfutballban, ugye ez a legnagyobb mérkőzés, hiszen azért a női futballban is Európa képviseli a minőséget, tehát az nyíltan ki lehet mondani, hogy az európai klubfutballnak a legnagyobb mérkőzése ez, amire a magyar játékvezető hölgyek, ugye a Kulcsár Katalin vezetésével kiutaznak. Tehát aki már ide eljut, neki már megvan a tapasztalata, azért ő vezetett kétszer is BL elődöntőt az elmúlt években, világbajnokságon vett részt tavaly, úgyhogy neki megvan a tapasztalata. De azért úgy gondolom, hogy ha szüksége van rá, akkor bármilyen tapasztalatot át tud adni neki az ember, de én úgy gondolom, hogy ezt ő meg fogja tudni oldani a saját tudásával.
A hölgyeknél ugyanúgy egy bírói csapat megy majd ki Magyarországról, mint ahogy mondjuk az angolok küldenek a férfi döntőre?
Pontosan, tehát így működik ez, hogy a játékvezetőt jelöli ki mindig a mérkőzésre, és a játékvezető viszi magával azokat az embereket, akiben ő megbízik, és akiben az UEFA is megbízik. Tehát igazából ez a játékvezetés az UEFA-nak a közös döntése, hogy ki kíséri el azt a játékvezetőt, akit kijelöltek erre a mérkőzésre.
Ez 6 hölgyet jelent a gyakorlatban? Majd?
Annyiban változik ez, hogy más, ez egy kicsit ott ők 4-en vannak, hiszen ott nincs alapvonali játékvezető, tehát az a rendszer az a női futballban azért nem működik, nem használják, ezért ott 4 magyar hölgy fogja alkotni a játékvezetői csapatot.
Van-e valami fajta értékelési rend az UEFA-ban? Tehát az, hogy milyen teljesítmény nyújtott a játékvezető, nyilván az UEFA, illetve a játékvezető ellenőr küld egy minősítést az UEFA-nak, de ez publikus, nyilván nem a média, hanem a maguknak a játékvezetők számára, vagy önök erről kapnak valamifajta visszajelzést? Tehát magyarul az, hogy például ezen a tavaszon a kassai vezető stáb jól dolgozott, erről volt az UEFA-tól is visszajelzés?
Hát így konkrétan a szezon végén nem kapunk semmilyen tájékoztatást, hogy hogyan értékelik a teljesítményünket, viszont minden mérkőzés után kapunk egy jelentést, hiszen azt azért gondolom sokan tudhatják, vagy már olvashattak róla, hogy azért a játékvezetésben nagyon komoly kontroll van. Ez azt jelenti, hogy minden mérkőzésen van egy játékvezetői ellenőr. Ez ugye nem csak az UEFA meccseken van így, hanem már a megyei szinten is számtalan meccsen van ellenőr, aki egy tapasztalt kolléga, és csak azért megy ki, hogy a játékvezető teljesítményét értékelje. Úgyhogy minden meccs után megkapjuk ezt az értékelést, és éppen az imént láttam a múlt heti liverpooli mérkőzésemnek az értékelését, úgyhogy ez azért fontos szerintem, hiszen kapunk egy objektív képet arról, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező egykori kolléga hogyan látta a működésünket, és igazából ez segítheti a továbbfejlődésünket, hogyha valaki elmondja, hogy ő mit tapasztalt kívülről a nézőtéről, amikor értékelte.
Ez akár egy évítás esetre is reflexió az ellenőr részéről? Magyar, mert akkor ebben az esetben az is előfordulhat, hogy az ellenőr valamit másképpen ítélt meg, mint ön, de ön akár a tévéfelvétel alapján, és az, hogy nekem igazán volt ebben.
Mindenképpen, tehát azért itt nem úgy kell elkezdeni, az ellenőr mindig azt írja, amit a játékvezető dönt, mert akkor semmi értelme nincs ennek az ellenőrző rendszernek. Ez arról szól, hogy az ellenőr a saját véleményét veti papírra, amit alátámaszthat az, hogy amit a DVD-n utána megnéz felvételt. Sokszor van olyan, hogy amikor a DVD minket igazol, sokszor van olyan, amikor sajnos nem. Tehát ez egy teljesen normális dolog.
Tehát azért az ellenőrnek ebből az aspektusból könnyebb dolga van, mint a játékvezetőnek, tehát azért ott élesben dönteni televíziós vagy videó segítség nélkül az értelmszerűen nehezebb, mint így utána van visszanézni. Hobár hozzáteszem, hogy van a futballban olyan szituáció, ha négyszer nézzük meg DVD-n, akkor se tudjuk, hogy melyik a jó ítélet.
Pontosan, tehát ugye vannak a futballban fekete-fehér szabályok, amik a játékvezetésben ugye nem lehet ugye hibázni. Ilyenkor a játékvezető kénytelen elvinni a balhét, és kénytelen azt mondani, hogy igen, hibáztam. Persze vannak olyan szituációk, amelyeket, ahogy említette, lehet így is, úgy is látni, lehet, hogyha hárman megnéznénk egy felvételt, hárman háromféle döntést hoznánk. Ilyen esetben viszont nagyon fontos az ellenőr számára az, hogy ő is, hogyha volt játékvezető, érzi azt, hogy azért nem könnyű ezt a döntést meghozni, és ilyenkor általában a játékvezetőnek a döntését azért elfogadják az ellenőrök.
Mondjuk hozzáteszem, hogy kivételesen most azért van egy pozitív visszajelzés az egész éves teljesítményre, mert nyilván, hogyha valakit a Bajnokok Ligája döntőjére meghívnak a játékvezető stábba, akkor az azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban jól dolgozott.
Így van, tehát azért ez semmiképpen sem ajándék, tehát én sem úgy fogom föl, és szerintem senkiben sem merül ez fel, hogy azért kaptam ezt a tartalékbíró jelölést, mert valakinek mondjuk szimpatikus vagyok, vagy esetleg a Magyar Szövetségnek akartak mondjuk kegyet gyakorolni, hanem úgy gondolom, hogy kellően szakmai alapokon működik az UEFA-nál a játékvezetés, és mindennek megvan az oka. És ez a jelölés annak az oka, mint említettem már kétszer is, hogy tényleg tavasszal jól sikerültek a mérkőzésünk.
Léteznek a játékvezetőn sem belül stílusok? Mert mondjuk lehet egy megítésen stílus, mit tudom, a spanyol bíroknál elképzelhető, hogy viszonylag sok sárgalapot nyomnak ki, angoloknál talán kevesebbet, tehát ez lehet egy stílusbeli különbség, de akár játékvezetőkön belül, nyilván itt a futó mennyiségről nem kell beszélni, mindenkinek mindent ott kell lennie. De az, hogy ki milyen erélyes, ki mennyire az elején akarja megfogni a mérkőzést, ez lehet stílus kérdés?
Azt mondom, minimálisan lehet. Azért az alapvető dolgokban azért nem lehet eltérés, hiszen az a fontos, hogy a szabályok ugyanazok. Tehát a szabályokat lefordítják a világon.
Minden nyelvre?
Ki tudja hány nyelvre, igen, nem is akartam ezért számot mondani, tehát szinte mindenhol a saját nyelvre lefordítják, az mondjuk Indonéziában is ugyanaz, mint mondjuk Chilében, tehát igazából ebben nincs különbség. Ugye vannak az alapdolgok, amikben ugye nem lehet változás és különbség, de vannak azért olyan dolgok, amik kicsit úgy rugalmasabban kezelhetőek. Ugye mindig az adott országnak a játékvezetési bizottsága eldönti azt, hogy ezeket a rugalmasan alkalmazható dolgokat hogyan értelmezi, és hogyan kéri, hogyan követeli meg a kollégáktól. Tehát itt lehetnek esetleg értelmezésbeli és kivitelezési különbségek, ezért láthatjuk azt esetleg, hogy mondjuk lehet, hogy mondjuk egy mediterrán országban mondjuk többet megengednek mondjuk a játékosok verbálisan a játékvezetővel szemben, míg lehet, hogy mondjuk valamelyik országban esetleg jobban engedik a testi erő használatát, tehát ez igazából inkább nem is szabálykérdés, hanem inkább ilyen értelmezési és megszokás, hiszen azért más azért a futball közege mondjuk egy skandináv országban, mint mondjuk egy dél-amerikai országban.
De akkor elvileg előfordult az is, hogy mondjuk egy görög játékos, és azért mondtam, görögöt, mert mondjuk az indulatok esetleg jobban felszínre jutnak, egy hazai bajnok ilyen megszokott magatartást egy nemzetközi kupa mérkőzésen mondjuk a föl kell menni, mondjuk itt, hogy Dániába játszani, Svédországba játszani, ugyanazt csinálja, és meglepődve tapasztalja, hogy ki is szórták abba a pillanatban.
Hát igen, de azt gondolom, hogy aki már komolyabb szinten játszik, és mondjuk európai kupába eljut, ő már tudja azért, hogy egy európai kupa mérkőzés azért más. Tehát azért érezhető, hogy máshogy viselkednek azért a játékosok egy európai mérkőzésen, mint mondjuk a saját bajnokságokban. Azért a játékvezető is más, és ők is érzik, hogy azért nem ugyanaz a kávéház a kettő. Tehát azért hallunk olyanokat mi is, hogy azért sokkal pontosabbak a játékosok, például a kezdés tekintetében sokkal gyorsabban hagyják el az öltözőt, míg mondjuk egy magyar meccsen mondjuk imádkozni kell egy csapatnak, hogy kijöjjön, addig az UEFA mérkőzésen már 5 percig ott állnak a folyosón, hiszen érzik azt, hogy itt sokkal nagyobb a tét, és mondjuk az UEFA sokkal komolyabban veszi még a fél perces késést is.
A Bajnokok Ligájában vezető játékvezetők számára vannak bizonyos fizikai tesztek, amelyeket teljesíteni kell, egyszerűen vannak szint eredmények, amelyeket el kell érni. Annak idején emlékszem, hogy volt magyar játékvezetőn is olyan probléma, hogy nem tudta szintre megfutni az időt, és akkor hát mondjuk kellett egy kicsit segíteni.
Igen, mindenképpen. Tehát ami nagyon nagy változás az elmúlt 15 évben a játékvezetésben, hogy a fizikai felkészülésnek óriási szerepe van. Ugye én 2003-ban lettem FIFA játékvezető, tehát azóta veszek részt UEFA-s továbbképzéseken és fizikai teszteken, és arra emlékszem, hogy 2003-ban még egy Cooper tesztet kellett futni egy újonc kollégának, és igazából még edzések sem voltak ezeken a továbbképzéseken, és eltelt egy pár év, és az elmúlt 5-10 évben már akkor is edzések vannak, amikor kijönjünk egy továbbképzésre. Sokkal keményebb tesztünk van, mint mondjuk 2003-ban, és most már teljesen egy alapdolognak számít az, hogy mérkőzés előtt a játékvezetők edzenek a stadionban, és így készülnek fel a mérkőzésre. Emellett ugye a napi munka is ugye sokkal nagyobb hangsúlyt kap. Például, ha csak azt elmondom, hogy az elmúlt 4-5 évben testzsírszázalék mérés van a játékvezetőknek, az elitnek, tehát az a BL-ben működő kollégáknak, és ami érdekes, hogy az elmúlt 4 évben folyamatosan ez csökkenő tendenciát mutat, tehát látszik az, hogy mindenki jobban készül, komolyabban veszi a felkészülést, és látszik az eredménye, hiszen azért nagyon ritka azért most már szerintem, hogyha valaki bekapcsolja a tévét, és lát egy európai mérkőzést, és tehát azt, hogy túlsúlyos legyen egy játékvezető, hát szerintem kizárt dolog, azt, hogy ne legyen ott akció közelben, az is szinte kizárt, úgyhogy azt gondolom, hogy a fizikai felkészülés tényleg óriási előlépés van az elmúlt években, hiszen a játék gyorsult, a játékvezetőnek ugyanúgy ott kell lennie az események közelében.
A mondjuk egy teljesítmény elvárásod ugyanaz, mondjuk, hogy hány métert tud futni, vagy a Coopernél milyen eredményt ér el, a 35 éves játékvezetőnek is megvan, mondjuk a 45-nek is? Hát azért nyilván az életkorral ezek a teljesítmények elvileg csökkenhetnek.
Igen, hát ugye ezért van nehezebb dolga egy 40 fölötti játékvezetőnek, hiszen több munkát kell belefektetnie a hétköznapokba ahhoz, hogy ugyanazt a teljesítményt tudja hozni fizikálisan, de itt ugye nincsenek különbségek, tehát senkit nem érdekel egy játékosnál sem, hogy 20 éves vagy 30 éves, egy játékvezetőnél sem érdekel az a csapatokat vagy a közvéleményt, hogy éppen ő hány éves, tehát neki miért kéne kevesebbet futnia. Tehát ez nekünk idősebb játékvezetőknek kicsit azért nehezebb, de én azt gondolom, ez teljesen korrekt, hogy ugyanannyi a limit, és ugyanazt kell teljesíteni egy fiatalnak, mint egy idősnek.
Tehát, hogy a 35 és 45-höz képest nem pont a felénél van, többet edz, vagy többet kell edzenie, mint korábban? Ugye a regenerálódás az nehezebb most már?
Hát mást kell edzeni, az tény. Tehát az tény, hogy azért az ember a sebességével, a gyorságával azért az évek alatt azért veszít egy keveset. Viszont azt gondolom, hogy egy olyan edzés munkát kell kitalálni, ami fenntartja ezt a szintet, hiszen itt az a fontos, hogy azért 40 év fölött azért már fejlődni már azért szinte lehetetlen szerintem. Ami fontos, hogy minél kevesebb sérülés éri az embert, hiszen azért ilyenkor már sérülékenyebb azért az ember 40 év fölött. Tehát olyan edzéseket kell csinálni, hogy elkerüljük azokat a sérüléseket, amelyek sajnos idővel egyre inkább előfordulhatnak.
Ugye azt látjuk, hogy a játékosoknak lehet 3 naponta játszani, a bíró is vezethet 3 naponta meccset?
Elvileg vezethet. Tehát én azt gondolom, hogy egy 2-3 nap után azért az emberi szervezet annyira fel tudja magát készíteni, hogy újra vezethessen mérkőzést. De én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez szerencsés. Főleg ugye azért...
Egyébként fejben ki lehet tisztulni 2-3 nap alatt?
Szerintem igen. Szerintem igen. Kérdés. Én azt gondolom, mindenképp rutin kérdés, de aki komoly szinten vezet meccset, nekik azért ez már nem jelent problémát. Én azt gondolom, hogy a játékvezetés nagyon fontos az, hogy amikor valaki elkezdi fiatalon, akkor ugye egy hét végén levezet 4-5 meccset. Ugye az a mennyiség.
Tehát mikor megöregszik, akkor már 10-et is a megyében.
Igen, akkor meg pláne, igen. De viszont én azt gondolom, ezen a szinten, tehát már azt gondolom az NB1, NB2 szintjén is, hát a külföldről meg nem is beszélve, fontos az, hogy nem mennyiségre törekedjen, hanem a minőségre. Tehát inkább vezessünk egy meccset egy héten, de azt jól, mint kettőt, de azt közepesen. Hiszen fontos az, hogy tényleg pihent legyen az ember, mind fizikálisan, mind mentálisan, és azért folyamatosan azért azt, hogy valaki 3 naponta vezessen, szerintem azt azért nagyon nehéz bírni és jól teljesíteni. Ezért gondolom azt, hogy egyszer-egyszer még elmegy az, hogy az ember mondjuk 3 naponta vezet meccset, de az idő haladtával azért mindenképpen
fontos.
De nagy tornán
én nem nagyon emlékszem arra, hogy 3 napon, tehát hogy gyakorlatilag ugyanaz.
Nagy tornán biztos, hogy nem.
Tehát egy
EB-n is biztos kizár dolog, hogy valaki mondjuk 2-3 nap után szerintem vezessen egy mérkőzést, legalább egy 5-6 nap után lehet arról szól, hogy valakit ismét bedobnak a mély vízbe, hiszen azért egy meccsnek le kell ülepednie, és utána újra föl kell pörögni ahhoz, hogy valaki vezethessen újra egy mérkőzést.
Ugye az ember megnézi a statisztikákat a játékosoknál, hát a BL-ben mindent mérnek, ezt lehet látni, azért 12 kilométer körül futnak a jó játékosok. A játékvezetőket is szokták mérni, ezt lehet tudni, hogy egy bíró mennyit fut egy meccsen?
Hát hivatalosan nem kapunk erről semmilyen tájékoztatást. Nem tudom, hogy miért nekem minket, én nem hallottam még erről. Nekünk van egy olyan apró kis szerkezetünk, amivel tudjuk mérni a futásunkat, amit cipőre kell elhelyezni, és az tudja rögzíteni a métereket. Én azt gondolom, hogy hasonló a kilométer, mint a játékosoké. Tehát én olyan 10,5 és 11,5 kilométer között futok azért mérkőzéseken. Ez nagyon befolyásolja, hogy milyen a meccsnek ugye a ritmusa, mennyire vannak ugye ilyen ellenakciók, mennyire egykapuzik mondjuk egy csapat, ez nagyon befolyásolják azért a mi teljesítményünket, de azt gondolom, hogy hasonló mennyiséget kell futnunk, mint a játékosoknak. Ami picit különbség, az az intenzitás, tehát azért mi sokkal kevesebbet sprintelünk, mi igazából úgy kell kezdeni, mint hogyha az egész meccset úgy egy hasonló tempóban végig kell, hogy fussuk, és néha, amikor nagyon muszáj, akkor kell ugye rágyorsítanunk, míg a játékosoknak azért sokszor van azért séta, vagy nem is átsorgás, de legalábbis ilyen pihentető fázis, mondjuk egy védő, amikor támad a csapata, lehet, hogy éppen tud fújni egy fél percet, de amikor megtámad az ellenfél, akkor meg viszont percekig lehet, hogy meg sem állhat.
Jó, de hát azért az mindenképpen különbség, hogy a játékvezető általában, mondjuk a játékosoknál, mondjuk egy 10 éve általában idősebb.
Így van.
Tehát a kihívás az nagyobb.
Így van, ez mindenképp egy handicap a mi részünkről, hogy mi idősebbek vagyunk náluk. A játékosok mindig fiatalodnak, tehát hogyha megnézzük, mi mindig 20-25-30 éves játékosoknak vezetünk, miközben mi folyamatosan öregszünk. Tehát ez egyre nehezebb, egy nagyobb kihívás ez, hogy tartani a lépést a fiatalokkal.
A hírek után folytatjuk.